Sziasztok, én Gály József vagyok.
Sziasztok, én pedig Horváth Balázs vagyok.
Ez a Table Talk 23. adása. Mai témánk egy témakibeszélés lesz. Úgy döntöttük így a top 10 után, akkor így visszaváltva. És most a társadalmi vásárlás metafizikájáról fogunk beszélgetni egy kicsit.
Ezt a kifejezést egyébként a BGG-ről loptuk. Józsi, te voltál a 7G-mere, nem tudom, emlékszel a kérdésekre.
Igen, emlékszem.
Ott szerepel ez a csodálatos szókapcsolat, ami röviden azt akarja, hogy hogyan, miért veszel társas játékot, és hogyan néz ki nálad, kedves hallgatók, vagy akár nálunk, mi most erről fogunk beszélni, az, hogy elköltjük a keményen megkeresett pénzünket papírra és kartonra, meg esetleg kis műanyagra is.
Így. Gyakorlatilag te hasonlóval foglalkozol a Mindclash-nél, ugye? Tehát igazából az, hogy miért vegyék meg ezt a terméket?
Nem teljesen, mert én a Mindclash-nél főleg business to business dolgokat intézek, tehát én ott azokért az ügyeket felelek, ahol nem a végfelhasználókkal, meg nem a játékosokkal foglalkozik, hanem az üzleti partnerekkel.
Csak gondoltam, hogy esetleg ebből az irányból is megközelíthetjük a dolgot. Igazából a társasjáték ugye ugyanúgy egy termék, ahogy beszéltél is erről korábban, mint bármi más, tehát a Nescaféktől kezdve a csokikon át egészen bármilyen hasonló termékig, a fűnyíróig gyakorlatilag. Ez is egy termék, és ugye miután borzasztó nagy a verseny, főleg az utóbbi pár évben, vagy utóbbi egy évtizedben, ezért egyre szemrevalóbban, egyre optimálisabban kell ugye ezeket is.
És tegnap hallottam valakitől, hogy kínálati piac van. Tehát, hogy nem az van, hogy van pár jól ismert márka, aki így tudjuk, hogy mit csinál, hanem van, kapásból fel tudunk sorolni 10-et vagy 15-öt. Mert amikor ugye termékekről beszélünk, akkor mellette meg lehet említeni a brendeket is.
Így van.
Úgyhogy a FFG, Simon, Asmodé. Jó, igen.
Hát igen, az Asmodé szépen vásárol fel most már mindent, aztán meglátjuk, hogy hova jut. De igen, tehát.
És ugyanakkor nagyon jó abban, hogy azért az Asmodé miközben felvásárolja a kiadókat, megtartja egyébként a kiadóknak a brandjeit. Tehát ugyanúgy van a mai napig Z-Man Games, akik eredetileg a pandemiket elhozták a piacra, ugyanúgy van. Fú, most hirtelen.
Hát az FFG is ilyen
igen.
Egyébként.
FFG, igen, tehát az FFG se váltott nevet azért, mert az Asmodé megvette.
Így van. Úgyhogy vannak nagy kiadók, de itt most igazából nem feltétlenül ebbe akarok belemenni, hiszen egy átlag vásárló nem... Illetve nem tudom, hogy így választ-e, mert hoztam magammal egy kis mankót így segítséggel, hogy miről beszéljünk. Ha már a kiadókról beszéltünk, nálam a kiadó nem szokott feltétlenül releváns lenni, tehát nem nézem meg, hogy a Blue Orange, a Z-Man, vagy éppen akármelyik másik Days of Wonder ad ki egy játékot. Inkább azt szoktam megnézni, hogy mit tartalmaz. Tehát, hogy a kiadó az nálam nem annyira fontos. Persze az FFG, mint kedvenc kiadóm, általában olyan játékokat hoz ki, amik engem érdekelnek, úgyhogy ő mondjuk kiemelten figyelem az ő dolgaikat, de nem feltétlenül releváns az, hogy kiadja ki a játékot, hogy én most rámozdulok-e, vagy nem.
És a Star Wars, vagy a Cthulhu érdekel?
Hát igen, ugye a Star Wars ugye jellemzően ugye az FFG-nél van ugyanakkor ugye a társasjátékos jogai, vagy ugye korábban a Warhammer 40K-nak voltak, ugye most ezt visszavette a Games Workshop. Cthulhu az kevésbé, úgyhogy az engem annyira nem. De hát ugye sok minden másról beszélhetnénk ugye akár. Ellenben a szerzők, vagy nem tudom, hogy menjünk szívesen sorjába. Te kiadó szempontjából veszed figyelembe a játék kiadást, vagy játék vásárlást?
Attól függ, mert kiadó nagyon tud különbözni kiadótól, főleg arra gondolok, hogy hány játékot publikálnak. Tehát, hogyha van egy elismert kiadó, ami évente jelent be egy új játékot, és vagy mit tudom én, évente maximum kettőt, rájuk könnyű figyelni, mert tudod azt, hogy fixen évente, amikor ők bejelentenek valamit, akkor valami nagy durranás lesz. Erre a legjobb példám most a Stonemaier Games-nek a legújabb játéka, a Korkép. Néven fog megjelenni magyarul a Delta Visionnél, angolul Tapestry.
Tapestry, így van.
A Stonemaierről tudjuk, hogy továbbra is egyébként egy ember a kiadó.
Tehát, ja, hogy Jamie Segmeier.
És ő ugye nagyjából, ami a site volt az utolsó Kickstarter kampánya, azóta csak közvetlen kereskedelmi forgalmas megjelenésekben gondolkodik, meg csak úgy hoz ki játékot, hogy egyből meg tudod venni a boltban. És ő évente egyet, vagy maximum kettőt ad ki, ha Uh-huh. Számom a legutóbbi megjelenése ugye a Wingspan volt.
Uh-huh. Így van.
Fesztáv. Annak is van már január környékén, március környékén, a korkép az pedig most november környékére várható.
Hát gondolom, tehát, ilyen eszembe már lehet, hogy be fogják hozni, meglátjuk.
Igen. Tehát például tehát a Stonemaier-re én figyelek.
Uh-huh.
Mondjuk ezt Jamie nem csak a játékaival ért el, hanem aki nem tudná, egyébként egy nagyon jó content creator, tartalomgyártó is, tehát hogy nagyon sok gondolatot...
Vlogger, mert csinál YouTube-on vannak adásai.
És a YouTube-os adásai azok igazából nem az ő játékairól szólnak, uh-huh. hanem azok ilyen hasznos információk bárkinek, aki érdeklődik a hobbi iránt.
Igen.
Beszél játékmechanizmusokról, de akár belső infókat is megosztott, ő nagyon-nagyon transzparensen csinálja dolgait, és emiatt én például Jamie Stegmaiert, meg a Stonemaiert, mint kiadót követem,
uh-huh.
de tudom azt is, hogy nem nehéz őt követni, mert évente egyszer kell majd odafigyelnem.
Így van, így van. Vagy legalábbis egy 10 havonta, tehát így, ugye. Itt térünk át akkor a szerzőkre. A szerzők játékait viszont azért jobban szoktuk mi is nézni, tehát, hogy egy aktuális szerző, főleg ugye akinek a kedvence, hoz ki valami új játékot, akkor azért azt, hogy meg szoktuk nézni. Természetesen ugye Reiner Knizia esetében ugye, sőt én gonosz leszek, mert Stefan Feld esetében is általában nagyon hasonlóak az új játékai, tehát ha egy megvan, nem azt mondom, hogy egyet ismersz, ismered az összes, de vannak néha ilyenek. Tehát,
de legalább tudod, hogy mit kapsz, ez a brand része.
Így.
Ugyanúgy egyébként, hogyha már társasjátékvásárlás, hogy mi alapján veszel meg egy játékot, ugye van valószínűleg a kiadónak egy brendje, meg ugyanúgy van a szerzőnek is egy brendje.
Így van.
Tehát ugyanúgy, amikor könyveket veszünk, nem mindegy, hogy ezt most a Magvető vagy az Európa adta ki, vagy nem mindegy, hogy Stephen King írta, vagy Orovec Nóra.
Így. Mást várunk a két dologtól. Egyébként...
Kiket követsz még?
Hát szerző szinten, hát most az a helyzet, hogy miután ugye beszéltünk előző adásban Erik Langről, hogy ugye most a trilógiájának a harmadik része jön ki vélhetően most augusztus végén. Augusztus végén szeptemberre ígérik a Kickstartert, aztán majd meglátjuk, amikor el fog indulni, akkor látni fogjuk, hogy elindult. Ezen kívül én nem nagyon. Én nézem Richard Garfieldot ilyen félszemmel, mert az a helyzet, Richard Garfieldot nagyon szeretem, mint innovatív játékfejlesztő, de relatív kevés játékát vettem, meg játszottam. Tehát még a CCG időszakából inkább, később már kevésbé. De például Stegmaiert és Jamie Stegmaiert is érdemes nézni.
Vétesből szerintem elég sok jogdíjat kapott tőled a...
Lehet.
Richard Garfield.
Lehet, igen. Hát az a helyzet, hogy ugye most ott is vannak tehát Richard Garfield kitalál játékokat, aztán nagyjából így vagy lesz belőle valami. Tehát ő tényleg egy tervező, nem pedig egy kiadó, tehát ő nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz az utóélete a játékainak, inkább az alapokat rakja le mindenhová, ugye legutoljára a Keyforge-hoz.
Fú, nem is tudom, hogy hogy néz ki egy nap Richard Garfield életében.
Hát ki tudja, de valószínűleg ebből a szempontból sokkal érdekesebb lehet Dr. Reiner Knizia-é, aki most nem tudom, hol tart éppen 400-500 játéknál, úgyhogy gyakorlatilag, és hogyha ilyen tempóba csinálja, és most is ugye jelölt volt a Spiel des Jahres-re a lámával, úgyhogy azért az úgy nem rossz.
Szóval amikor megveszünk egy játék, kérdés egyébként az, hogy már várjuk eleve azt a játékot, uh-huh. tehát hogy szerintem tök jól fel lehet osztani két részre ezeket a dolgokat.
Igen, én is pont ezen gondolkodtam.
Hogy vannak azok a játékok, amiket már vársz tűkönülve, már fél évvel azelőtt tudod, hogy jönni fog, mielőtt egyáltalán pénzt tudnál rá kiadni, meg van az, ami már kereskedelmi forgalomban elérhető, és egyszerűen csak szemben is egyébként azonnal meg tudod venni.
Így hát, van.
Amikor a brandekről beszélünk, legyen az kiadói vagy szerzői brand, akkor szerintem inkább az első érvényesül, hogy amikor valakit követsz, ő fel tudja építeni azt a fajta várakozást, vagy azt a fajta vásárlói érdeklődést, vagy igényt gyakorlatilag a játékára, mielőtt az valójában fizikailag létezne.
Hát ez egyébként a Kickstarternek is köszönhető, tehát hogy nem tudtuk azt, hogy melyik játékok mennyire lesznek népszerűek. Bizonyos játékok így, főleg kis kiadók játékai így, elhullottak, tehát nem lettek sajnos sikeresek Kickstarteren, és ezért nem léteztek. Ugyanakkor nagy kiadók Kickstarteren szintén ugyanilyen brandépítéssel, ugye legismertebb ebbe a Simon, vagy Cémon, a...
Camon. Kiderült, hogy Camonnak kell ejteni.
Camonnak kell ejteni?
Megtanultam a Gen Conon, hogy hogy ők úgy mondják, hogy come on.
Come on, tehát ugye a cool mini ornát, akik gyakorlatilag, hogyha elindul egy Kickstarter kampányuk, akkor mondjuk nagyjából ilyen 15 percen belül funded lesz, tehát innentől kezdve ők jól építik ezt a hype brandet, tehát ők nagyon, nagyon ebben nagyon otthon vannak.
És jön fel a hátukra az Awakened Realms Lengyelországból, nem ez is, Etherfield, Tainted Grail, This War of Mine, azért ezek mind
igen, ezek komoly címek, bár én nem nagyon követem az Awakened Realms-et, úgyhogy én nem is csak azért játszottam, mert egy ismerősömnek megvan, és kipróbáltuk.
Nekem személyesen kicsit sötét, én sem játszottam még a játékaikkal, csak úgy ránézek igen. Akár a kiszteték oldalra, és tudja, hogy így...
Fekete.
Fekete, jó, igen, tehát, hogy ilyen, ők is tudják, hogy milyen piacra lőnek.
Persze, persze, de ebben semmi gond nincsen.
És szerintem egyébként itt a társasjátékvásárlás metafizikájához erősen kapcsolódik az, hogy ugye a kiadók próbálják belőni a piacukat, és ahhoz, hogy te jól tudj magadnak vásárolni játékot, az a legfontosabb, hogy ismerd saját magadat, tehát hogy tudd az ízlésedet.
Igen. Beszéltünk a ajánlásokról, ugye, amit a Facebook társasjátékos csoportjában, hogy ha keresel valamit, akkor érdemes tudnod, hogy te mit szeretnél. Tehát mi az, amire vágysz, mert ugye a nagyjából 100 000 társasjátékból elég nehéz választani, hogyha nem teljesen tudod. Tehát legalább valamennyire legyél tisztában, hogy mit szeretnél, mert különben nagyon-nagyon meg fogsz izzadni azzal, hogy mi lesz az optimális választás neked.
Vagy egyébként, hogyha van annál több erőforrásod, mint hogy kiírj Facebookra egy kérdést, tökre megír egyébként ilyenkor besétálni egy jó társasjátékboltba, mert azért úgy veszem észre, hogy már Magyarországon is felkészültek az eladók.
Igen.
Tehát az ilyen nagyobb boltokban Game Club, Reflex Shop, Szellemlovas, most megemlítettem hármat, de nyilván vannak még nagyon sokan mások is. Ők fel vannak arra készülve, akár az ott lévő eladókkal, akár egyébként a webshopjukkal, a különböző ilyen kategóriáikkal, hogy segítsenek téged abban, hogy megtaláld azt a játékot, ami valóban meg fog felelni az elvárásaidnak, igényeidnek, vagy akár az ízlésednek is.
Kevésbé elvont irányba menjünk tovább. Hát a fizikai dolog ugye a doboz, tehát hogyha most tegyük föl, megnézzük nem a hype oldali, tehát a előrendelős dolgokat, hanem az effektíve bemegyek a boltba és társasjátékokat nézegetek, ugye ez a kettes típus mondjuk így, tehát hogy amikor nem előre, hanem konkrétan bemegyek és úristen, mit szeretnék venni. Nálad mi az elsődleges? Tehát hogyha bemész egy boltba és nem tudod, hogy mit akarsz még, melyik irányból közelítette meg?
Ez azért érdekes, mert én pont egy...
Tudatosabban vásárolsz, mint az átlag.
Nem, inkább úgy fogalmaznék, hogy Horváth Vili osztott meg egy mémet társaság.
Igen,
Facebook csoportban,
így, pont nekem is eszembe jutott ez.
Hogy az egy szint, amikor rájutsz arra, hogy arra felismerésre, hogy társasjátékot gyűjteni és vásárolni, és társasjátékokkal játszani, az két nagyon különböző dolog.
Igen, ezt én is megállapítottam magamról, hogy én inkább gyűjtő vagyok, mint játékos. Az a helyzet, hogy abszolút egyetértek ebben az álláspont, ez valóban két különböző dolog. Érdemes azért párhuzamosan művelni, de...
És most elgondolkodtam azon, hogy volt-e valaha olyan, hogy én csak úgy besétáltam egy boltba, szétnéztem, elkezdtem beszélgetni az eladókkal, és kisétáltam egy játékkal. Mert hogy szerintem végig gondolom a kollekciómat,
aha,
és talán nem. Mert pontosan a BGG segítségével én eleve úgy indultam el társasjátékosként, hogy BGG, tehát hogy kutattam gyakorlatilag, és úgy igyekeztem feltérképezni, hogy mi van, és akár mások ajánlásával top 10-es listák alapján, vagy BGG hotness alapján, vagy BGG toplista alapján, így kicsit előre felfedeztem, hogy mi úgymond a kínálat, mi az, ami engem érdekelhetne, vagy mi az ilyen alapmű, ami úgymond kell a kollekcióba, mint gyűjtőnek, tehát a Tiki to Ride Pandemic Dixit az úgy fixen tudja, hogy nálam megvan. És gyakorlatilag velem maximum olyasmi történt, hogy bemegyek egy boltba, és észreveszek valamit, amiről tudom, hogy amúgy is kell, csak már tökre elfelejtettem, mert olvastam róla.
Világos.
Valahol, hogy például Gen Con-on megvettem a Gloom in Space-t.
No.
Józsi tudja a sztoriát, de elmesélem a hallgatóknak is, hogy van egy tök jó kezdeményezés, egy ilyen játékismereti kúzus ingyenes, ami arról szól, hogy két hetente összeülnek páran a Board Game Caféban, és bővítik az ismeretéket társasjátékokkal kapcsolatban. És ezen a kúzuson találkoztam én ezzel a Gloom in Space játékkal, és azonnal beleszerettem, úgyhogy végig ott dolgozott a fejemben hátul, hogy ez majd nekem valamikor kell. És pont volt szerencsém részt venni a Gen-Con-on, sétálok a buszok között, de gyakorlatilag ez olyan is lehetett volna, mintha valaki a társasjáték ünnepén sétálgat, csak fel alá és nézelődik.
Mm-hmm. Így van.
És akkor így szembe jön a Gloom in Space. Mm-hmm. És akkor megállok.
Így. Igen, vannak nekem is, én a végigén a Want to Play listámat állítottam így össze, nekem wishlistem kifejezetten rövid. Mert én úgy vagyok vele, hogy attól még, hogy egy játék érdekel, még azért nem biztos, hogy meg is akarom venni. Ez egy nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy attól még, hogy a játék tetszik, még nem rohanok megvenni. Egyébként én a társasjáték bőrzéken járok úgy, hogy megtetszik. Tehát az egyetlen hely, ahol impulzus vásárlok, az a társasjáték bőrze.
Meg a Kickstarter.
Nem, a Kickstarteren nem impulzus vásárlok, mert, és mondjam csak, nincs olyan fakkom a havi büdzsében, hogy Kickstarterre félre rakott pénzt. Innentől kezdve nagyon-nagyon meg kell fontolni, hogy mi az, amit Kickstarterre költök. Én jellemzően nem vagyok impulzus vásárló, úgyhogy nálam ez annyira nem jellemző.
Mi volt az utolsó játék, amit megvettél, amire pénzt adtál ki?
Várjál, most nagyon nagy bajba vagyok, mert amivel pénzt adtam ki, na itt tudom, a Gallia Corsica kiegészítő a Concordiához, de ez azért nem korrekt, mert én ezt még februárban vagy márciusban rendeltem meg, úgyhogy az már csak most jött ki, tehát most jött meg a szállítmány, úgyhogy úgy fizettem ki. Effektíve utolsó társasjáték, amit vettem, nem tudom, most így hirtelen nem jut eszembe, tehát mostanában nem nagyon vettem új társast, úgyhogy innentől kezdve. Tehát most van augusztus, szerintem nyáron nem is nagyon vettem társas játékot. Aztán lehet, hogy majd eszembe fog jutni, mit tudom én, a felvétel után, és akkor, ja igen, ez volt az, de most így hirtelen nem jut eszembe neked.
A Gloom in Space Gen-Con-on.
A Gen-Con-on, persze. Szóval...
Következő kérdés, van-e már olyan játék, amit tudsz, hogy meg fogod venni, amikor megjelenik?
Az a helyzet, hogy több ilyen van, de valójában akkor is megnézem. Tehát az Ankh most nekem ilyen, hogy az 20 nagyon kéne, de lehetséges, hogy nem lesz belőle semmi. Tehát, hogyha nem fog tetszeni a játék menet, akkor hiába mondom azt, hogy basszus, kimaradt a Blood Rage, kimaradt a Rising Sun, de lehet, hogy az Ankh is ki fog maradni. Azt szerint, hogy megnézem a játék menetet, hogy tetszik-e, mert nekem az a része az sokkal, sokkal érdekesebb. Tehát most az, hogy éppen 3-6 vagy éppen 9 kiló a doboz, és milyen minik vannak benne, az számomra nem akkora releváns. Tehát hiába néz neki barom jól a minik, nekem ez annyira például nem fontos.
Én pedig a tegnap estét töltöttem el azzal, hogy elolvastam a Korképnek a játékszabályát, amit akkor publikált Jamie.
Aha, azon én is gondolkoztam egyébként.
Illetve megnéztem róla a 20-30 perces Watch It Played videót, amit szintén csak egy szabálymagyarázó videó volt, tehát hogy azért látni kell, meg bele kell látni, úgymond a kulisszák, meg hogy Jamie nagyon, meg az egész Tom Meyer Games, de gyakorlatilag a kiadót meg lehet feleltetni egy embernek.
Uh-huh. Igen.
Nagyon tudatos marketinget épít a játék köré. Ez azt jelenti, hogy csak akkor lesz elérhető a Korképről bármi vélemény, nem pedig adat, amikor már előrendelhető, tehát a szeptember 5-7-e környéke lesz egy 4 napos előrendelési kampányra az angol verzióra. Aha. Én természetesen megvárom a magyar verziót, amit a DeltaVision ad ki.
Aha.
És addig csak ugye információk, szabályok, hogy néz ki, képek, egyebek, és a reviewereknek embargó van egészen szeptember 5-ig, és akkor mondhatják el az őszinte véleményüket a játékról. Nekem tényleg most a Korkép az, ami valószínűleg legközelebb könnyíteni fog a pénztárcámom.
Uh-huh.
De egyébként még mindig nem vagyok 100%-ig meggyőzve, csak 95.
Na, hát én is ugyanígy vagyok az Ankh-kal, tehát, mondom, az előző kettőt kihagytam, akkor most lehet, hogy ebbe bele kell szállni. Egyébként nagyon durván rászaladtam erre, ha már erről beszélgetünk, hogy a True Dwang Legendsről én azt hittem, hogy az lesz a, úgymond a folytatás, de amikor realizáltam, hogy hiába van a Derek Lang neve a borítón, ez nem az, akkor így azt mondom, oké, köszönöm, Gloomhaven-en van, nem ugyanaz a játék, csak ugyanúgy szenárió alapú, történetmesélős legacy, innentől kezdve úgy éreztem, hogy nem kell még egy. Tehát itt például itt is a tematikai, illetőleg mechanikai dolgok, hát inkább a tematika lényeg, hogy egy ilyen tematikai játékom már van, nem játszom itt se vele eleget, nem biztos, hogy szükségem van arra, hogy még egyet megvegyek, úgyhogy egyelőre az így elpihent.
Nekem is azért áll most a társasjátékvásárlási lázam, mert ugye a gyűjtő bennem az valójában most már meg van elégedve.
Uh-huh.
Tehát van otthon egy olyan, szeretem 50-nek hazudni, de lehet, hogy már az igazából 70-80 játékos gyűjtemény, kicsi dobozok ugye nem tűnnek fel.
Igen, igen.
Egy Kallax polcon, amire így ránézek, és a gyűjtő bennem az elégedetten odébb fordul és alszik tovább.
Így van, így van.
És most már sokkal jobban azt nézem meg egy játékon, mielőtt megvásárolom, például a korképnél is az 5%, ami miatt nem 100, hanem csak 95, az amiatt a kérdés miatt van, hogy kivel fogok én játszani.
Igen.
Tehát, hogyha megveszem ezt a játékot, akkor ki lesz az társas játék, van szóló módja.
Egyébként ez a lényeg, hogy a játékos, tehát igen, tehát a gyűjtő az azt mondja, hogy ez a játék kell. De a játékos, nekem is egyébként így van, az ott ül benne, hogy basszus, tök jó ez a játék, de kivel fogom játszani? Igen.
Mondjuk nagyon ritkán szoktam szóló módos játékokkal játszani, úgyhogy ha van szóló módja a játéknak, az mindig egy ilyen kis kapu ehhez a kérdéshez, mert jó, majd játszom magammal. Vagy az automa ellen, vagy akármilyen rendszer ellen, de igen, a korképnél is azért elgondolkodtam azon, hogy hányszor fog ez előkerülni, és akkor kikkel fogom játszani, és egyébként lesz-e még a környezetemben belül a három másik példány, hogyha játszani szeretnék vele valójában, akkor csak leüljek és tudjam élvezni.
Egyébként a kedvenc játékaim majdnem mindegyike nem kétfős. Tehát, és ez egyébként probléma, hogy ez ilyen tyúk vagy a tojás esete, hogy azért lett kedvenc játékom, mert mindig hiányolom a játékidőt vele, vagy azért, tehát mi az oka ennek? Mert ugye a hét csoda se jó ketten, a párbaj ugye egy picit azért más, mondhatom itt a New Angeles-t, ami 4-6 fős, a Tarokkot, ami 4 fős, tehát érdekes, hogy ezek így miért vannak. Viszont most pont ezért fedezem fel a két személlyel is, vagy két személlyel jó játszható játékokat, hogy ezek remekül működnek ketten, például a korokon át. Ez egy nagyon jó példa erre.
Gloomhaven korokon át szereted az ilyen kicsi, egyszerű, rövid játékokat, igaz?
Hát igen, igen, igen. Jellemzően inkább hát ezért leszek kíváncsi erre a korképre, mert ugye ez nagyobb, mint a hét csoda, de vagy éppen a... Igen, nagyobb, mint a hét csoda, de kisebb, mint a korokon át, tehát, hogy valami ilyesmit lőtt be vele elvileg, Jamie, hogy ezt
igen,
a vonalat...
Igen, a marketing szöveg, vagy nem is marketing szöveg, hanem a kiindulás, vagy az első mondat, amit mindig elmond, hogy ez egy olyan civilizációépítős játék, és itt tényleg a hangsúly azon, hogy egy civilizációt építesz, ami belefér másfél-két, maximum három órába. Meglátjuk. Én pont ugye a kedvenc Monikámat, a draftot hiányolom belőle, de nagyon, nagyon ilyen jól összerakott terméknek tűnik, amiben tényleg benne van minden, amit elvársz egy civilizációs játéktól, és az fontos, hogy nem 4X, tehát nem ez a 4X az a, aki még nem hallott volna róla, az Expand, Exploit, Explore és az Exterminate, tehát az ilyen birodalom teljeszkedős, felfedezős, harcolós játékok.
Így van, Twilight Imperium számítógépes játékok, meg a Civilization a legismertebb, de ennek van ugye asztali verziója is. Tehát amikor felderítesz, fejlesztesz, kihasználod a rendelkezésre álló erőforrásokat, és utána megpróbálod elpusztítani a többi játékost, hogy úgy nyerjél a végén.
Age of Empires is talán.
Így van, így van.
Hogyha a videójátékok felé kikacsintunk. A Tapestry, a korkép az egy 3X-et ígér.
Aha, aha.
Mert hogy igazi, van benne konfliktus, de nincsenek benne csapatmozgások, meg nagy harcok. De kivel fogok én korképezni? Kivel fogok nem kétfős játékot játszani? Ez egy most már úgy, hogy egyébként ott van a polcon az a kollekció, amiről tudom, hogy jó játék, és tudom, hogy bármikor szívesen játszom vele. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mielőtt egy új játék bekerülne a cirkulációba.
Így van, ez egy tényleg nagyon fontos. Zoliék szoktak erről beszélni, hogy ők jellemzően, amit játszunk, az olyan videókat csinálnak, amiket két fővel lehet játszani. Tehát ők kipróbálják, tetszik nekik, és arról csinálnak jellemzően videókat. Tehát az olyan játékok, amik nem játszhatók két fővel, az jellemzően be se kerülnek hozzájuk, tehát ők például nem fognak New Angeles-ről videót csinálni, mert nem.
Olyanok, mint Rádó.
Lehet, igen.
Rádó egy külföldi társasjátéktartalom gyártó, akiről azt kell tudni, hogy a feleségével ketten játszik fixen. Tehát ő is, amit elküldenek hozzá, azt tudni, ketten fogják kipróbálni, és hogyha már egy kicsit gonosz a játék, és gonoszkodni kell vele a másikban, akkor neki az így nem.
Aha.
Tehát egy kicsit ilyen, mi a jó szó? Érzékeny lelkűek.
Hát nem Babelt kell játszani. Mindjárt.
A társasjáték vásárlás metafizikájára visszatérve, én személyesen tényleg a kutató vagyok, tehát aki elolvassa a review-kat, elolvassa a szabálykönyvet, nagy Isten, még játszik is a játékkal, mielőtt megveszi. Ez egy nagyon érdekes gondolat. szinte... Ugyan.
Ez régebben könnyebben ment nekem, most már ugye, hogy egyre több információhoz férek hozzá, így egyre nehezebben. Az, hogy nem hallottam még egy játékról, akkor találkoztam vele először, amikor elém rakták, hogy figyelj, itt ez a játék, próbáljuk ki, hajrá, nézzük meg. Tehát most meg már azért jóval több információ bejön, mint az, hogy na, akkor nézzük meg.
Te egyébként, Józsi, volt, hogy besétáltál egy boltba, és csak így szétnéztél, és vettél valamit?
Az, hogy voltam, és szétnéztem, olyan volt, hogy vettem is-e valamit, nem jellemző. Azt mondom, nekem, ahol impulzusvásárlás mindenképpen megtörtént, az a cserebere bőrze, illetve tehát a társasjátékos bőrze, amit a Mate szokott szervezni. Tavasszal most nem volt, úgyhogy én hiányoltam is. Nem vettem semmi hülyeséget. És mert jellemzően egyébként annyira nem járok jól azokkal a játékokkal, amit a bőrzén veszek meg, mert kiderül, hogy mégse azt kaptam, amit szeretnék, de sőt, eddig azért nem nagyon bántam meg, mert viszont igazi ritkosságokat, tehát a gyűjtő énem viszont kivézetten elégedett azokkal a játékokkal, amit ott szereztem be.
Gyűjtemény szempontjából mi az, ami ilyen kuriózum egyébként ott a gyűjteményedben, amire tényleg
hát,
büszke vagy, ilyen ékkő?
Most egy vagonpénzt fizettem annó érte, a Forbidden Stars-t megvettem, ugye még közvetlen, tehát már be volt jelent, hogy a Games Workshop és az FFG útjai szétválnak, tehát a Forbidden Stars az hamarosan nem elérhető válik, ugye ekkor már mindenki vadászta a Blood Bowl Team Manager-t szintén, és kevesen tudják, hogy a Fury of Dracula is emiatt pihent el egy darabig, de szerencsére azt a WizKids újra kiadta.
Hát szerencsére, vagy nem szerencsére, azért a WizKids-el nekem kiadói brendekre visszatérve.
Ugye vannak fenntartásait, főleg a minőség, mert a anyagminőség terén.
Tehát amennyire jó renomét tud építeni magának egy kiadó, annyira tud a másik irányba is elmenni, és a WizKids nálam nem jó skatujában van sajnos, de...
Úgyhogy. De legalább hozzáférhető újra a játék, mert ez is egy szempont, hogy hozzáférhető. Tehát, hogyha esetleg akkor meg akarod venni, akkor megteheted. Mert egyébként, ha nem tudod, az úgy tök jó, de...
Csak elrontották a kártyahátuljakat, hogy védőzni kelljen egyébként.
Gyönyörű, igen. Általában iszonyatosan kopnak a termékei.
Nem is azt mondom, hogy van valami pakli, ahol össze kell keverni kártyákat, ami valahogy meghatároz, hogy milyen sorrendben jön Dracula és a többi vadász. És az előző verzióban ugyanaz volt a hátlap, úgyhogy nem tudtad tervezni, de most meg különböző hátlapokat csináltak. Láttam erről egy beszélgetést, hogy...
Ó!
Tehát, hogy ilyen szinten...
Gyönyörű. Hát igen, az mondjuk problematikus. Egyébként ami nekem most így először eszembe jutott, mint különlegesség a Forbidden Stars-on kívül, az a Vault Wars, ezt én Írországban vettem meg. Éppen arrafele jártam, és egy másik játék kapcsán megkerestem BGG-n egy emberkét, és láttam, hogy van Vault Wars-a is eladó. Ez egy kis parti játék, arról szól, hogy mint a raktárvadászok, csak fantasy környezetben. Aha. Tehát vannak raktárak, azokban így be lehet lesni egy-két terméket, látsz, hogy mi van bent, tehát ilyen kincseket, és utána jól meg lehet őket vásárolni, és akkor gyakorlatilag egymás között ellicitálják ezeket a raktárakat a játékosok, és akkor akinek a végén a legtöbb győzelmi pontja van, az nyeri meg a játékot, és egy nagyon jó pofa tematikájú, tehát egy fantasy környezetben rakott raktárvadászok, ez nekem ilyen nagyon tetszik, és elég kevés embernek van meg Magyarországon. Nekem például ez. És miután nekem alapvetően megtetszett a játék, viszont nem találkoztam a Kickstarter kampányával így innentől kezdve. Egyébként ez a legérdekesebb, hogy én annak, amikor beszélgettünk a játékfejlesztésről, nekem volt egy tékom, valószínűleg elhagyom a témát, mert úgy néz ki, hogy megtaláltam a játékot.
Tényleg?
Amit fejlesztek,
aha,
igen.
Aha. Tehát akinek egy nap van, akinek egy év.
Tehát lehet, hogy ettől még össze fogom rakni, vagy legalább egy tesztverziót kihozok belőle. Más témakörben, tehát én egyébként azt találtam ki, hogy rendezvény termeket csinálunk, és azokat fejlesztjük, és azokat adjuk ki rendezvények részére, ez volt az alapötlet. És a Bergen Quest nevezetű 2017-es játék, az hasonlóképpen működik fantasy témakörben boltokkal. Tehát, hogy a
fantasy boltokat hozol létre, és
így,
utána...
És a hősök, akik a te cuccoddal hőstetteket hajtanak végre, azok neked presztízst okoznak, illetve pénzt termelsz közben. Tehát ez a koncepció volt benne, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy úgyhogy föl is került a Want to Play listámra, mert ezek után viszont meg akarom nézni, hogy lett kiadva az ötlet, amit én annó szintén kitaláltam. Én megjegyzem, hogy amikor az ötletem megvolt, akkor a játék talán még nem volt kint, de már közel volt a kiadáshoz, már 2017 környékén kezdtem ezen gondolkozni.
Rejtem egyébként közben, hogy van kapcsolata mögött, hogy hogyan veszek társas játékot, és a mögött, hogy gyűjtő vagyok. Mert egyébként azt tudjuk, hogy aki gyűjtő, vagy aki tényleg így gyűjteményt ápol, vagy kurál, tehát legyen az, mit tudom én, festmény, vagy valami, ő tényleg utána jár, vagy mi az, ami bekerülhet úgymond, vagy mi az, ami jól passzol a gyűjtemény addigi többi részébe, tehát hogy...
Én nálam azért ez fontos az, hogy tudjak, tehát én, úgy, tehát nálam a gyűjtő az úgy működik, hogy hú, de jó lesz majd, amikor játszom vele.
Aha.
És aztán vagy játszom vele, vagy nem, de a koncepció az ez. Ilyenkor veszélyes az, hogy nem gondolod végig, hogy kivel fogod játszani.
Jut eszembe, van még játék a polcodon, amivel nem játszottál?
Van. A Montego Bay-t azt a mallos akcióval vettem meg, de még nem bontottam ki. Ezen kívül van még pár, amivel nem játszottam, vagy csak egyet játszottam, vagy egy felet játszottam, tehát voltak ilyen is. Korokon át nagyon sokáig így volt a polcon, hogy megvettük, kipróbáltuk, rövidített verzió, utána a harc nélküli verzió, aztán visszaraktuk a polcra, és ott volt 2 évig. És most vettük le, és most játszottunk vele az elmúlt 2-3 hónapban 3-at is. Úgyhogy most már azért picit többet játszottunk vele. Illetve most vettem meg nemrég a kompai akciójába a Strongholdot. Azt vettem meg nem olyan rég meg, igen, a Strongholdot. Azt se játszottuk még.
És a Stronghold az olyan volt, hogy megláttad, hogy akciós is benne volt a fejedben, hogy majd szeretnéd.
Igen,
aha,
igen. Akkor igen, igen. Alapvetően a témája, amikor megfogott, ugyanúgy One to Play listán volt rajta, a témája megfogott, ez az, várvédős, tök jó. És akkor láttam, hogy akciós, mondom, akkor most akkor erre le kell csapni. Tehát, de még nem biztos, hogy jó döntés volt, úgyhogy lehetséges, hogy fölöslegesen adtam ki rá 14 ezer forintot.
Jól emlékszem, hogy Ignaci Sevicsen?
Így van. Úgyhogy, és baromira asszimetrikus, úgyhogy mi meglátjuk, hogy milyen lesz. Viszont szeretnék egy picit a fizikai formátumba is belemenni, mert ez nekem igenis fontos az, tehát ugye szoktunk beszélgetni, hogy számít-e a méretért, vagy kilóra veszünk-e társast.
Persze.
És igen. Igen, tehát én is úgy vagyok vele, hogy a Thunderstone Quest az, hogy van benne 1500 kártya, az igenis támogatta azt, hogy én ezt megvegyem. Én, mint kártyai rajongó. Tehát igenis szempont az, hogy mi van abban a társjátékban. És itt most nem a minikre beszélek, hanem a contentre. Tehát attól még persze, hogy mit tudom én, 150 darab token van benne a 60 helyett, nem lesz jobb egy játék, de mégiscsak az epikusságot ezt igenis figyelembe kell venni, hogy ilyen kártyák is, olyan tokenek is, stb. Vannak benne.
Meg szerintem már mögött van egy ilyen pszichológiai faktor is, hogy te kiadtál x forintot azért a játékért, és akkor kinyitod a dobozt, hogy mennyi cuccot kaptam érte.
Így van. Ez is benne van. Hogyne.
És azért gyűlölöm az üres dobozokat.
Igen.
Mert ugye most mi megbeszéltük Józsival, hogy mi nem az a fajta vásárló vagyunk, aki csak besétál a boltba, nézelődik és úgy vesz. De azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan így vannak, tehát hogy feltételezés, mert nincsenek adataim, de hogy a társasjátékboltok forgalma azért nagyban olyan emberekből is áll, akik tényleg csak besétálnak, nézelődnek, és mit tudom én, akkor találkozik először a játékkal, és egy eladó normálisan elmagyarázza neki, és rájön, hogy ez kell neki, és megveszi. És ott valóban fontos az, hogy hogyan néz ki. Mert az a doboz,
igen, ez
méret alapján, meg így külcsény alapján, ez az első dolog, amit meglát a potenciális vásárlójátékról. Semmi információ nincs még arról, hogy ez most kinek jó, milyen mechanika van benne, vagy milyen játékélményt
így
ad.
Van.
Vizuális, meg fizikai élmény.
Igen, borítókép, ugye, itt szeretném megemlíteni a kép a dobozon, tehát hogy például, amikor én mindig az van, hogy megfordítom a dobozt, és megnézem a játékképét. Mert ugye, amit említettünk a korábban a mechanizmusoknál, hogy én ha nem tableau building, tehát hogy nem kártyákat pakolok ki az asztalra, akkor azért szeretem, ha van tábla. És az, tehát mit tudom én, egy Voyages of Marco Polo-nál ugye van tábla, vagy rengeteg, most nem sorolom végig, de sok olyan játék van, amik nem úgy dolgoznak, vagy egy nagyon kicsi táblájuk van, ami ilyen érdekes.
Szerintem ezért pihent a korokon át 2 évig a polcon.
Nem ezért pihent, azért pihent, mert nem voltam rá felkészülve. Ezt a Terra Mysticánál is megállapítottam, hogy újra kéne játszom Terra Mysticát, mert nem játszottam Terra Mysticát. Tehát hiába kipróbáltam a játékot, szenvedtem vele egy 4 órát, valójában nem játszottam a játékkal.
Ja, ez nekem is érdekes, hogy amikor először játszottam az Anachronival, még bőven azelőtt, hogy egyáltalán gondoltam volna, hogy valami Minecraft-nél fog dolgozni, akkor nekem az Anachron egy picit sok volt. Most meg már így ránézek, hogy könnyűves tücsemege.
Igen.
Tehát, hogy azért, aki úgymond bekerül a hobbiba, és benne is marad, és igénye van arra, hogy így egyre komplexebb, meg mélyebb játékokkal játszon, azért van az, hogy meg kell érnie a játékosnak a játékra, mielőtt igazán látni fogja az értékét.
Így van. Egyébként a korokon át nekem egy picit már sok is. Tehát valószínűleg én pontosan gondolkoztam, hogy valahol a 3-3-5 környékén meg kell állnom komplexitásba, mert nem azért, mert képtelen vagyok ennél bonyolultabb játékokkal játszani, hanem mert nem biztos, hogy szeretnék.
Vitálaszárda?
Nem játszottam még Vitál játékaival, úgyhogy nem tudom, hogy játszottam elég komplex eurókkal, de Vitál játékaival még nem. Mondjuk azért a szellemlovas Black Friday akcióján nagyon megnéztem, hogy ezt a Winhost el kéne hozni, de végül nem vittem el, elvittem mást.
Hát ugye megvolt a szerzői brand, mert hogy Vitálaszárda kicsit tényleg olyan, mint Stephen King, hogy ő, hogyha kihoz egy új játékot, neki megvan az a követő bázisa, aki várja tőle az új agyégető játékot.
Így.
És akkor, és ő is ugye azt, van egy ígéret a Vitál Leszerda név mögött, hogyha Vitál Leszerda játékkal játszol, akkor...
Akkor ez egy 4,5 órás agyégetés lesz.
És le fogsz olvadni a végénre fejben, igen.
Én általában az árértéket figyelembe veszem, tehát hogyha, mit tudom én, egy kis kártyajáték, de cserébe nem drága, mondjuk egy királyi járó, ami borzasztó mélységet tud adni 2500-3000 forintért, szintén egy nagyon jó választás tud lenni. Tehát ott az eladlak, ami most 4000 forint, de nagyon jó filler parti élményt tud adni.
Ilyen szempontból van egy algoritmusunk, vagy rendszerünk otthon,
aha,
hogy alapvetően ugye én azért veszem meg, hogy gyűjtemény legyen, azt be kell vallani, de mellette ugye játék élményt is veszem. Uh-huh. És ez tök jól össze lehet hasonlítani, például kifizet 1500-2000 forintot azért, hogy elmegy moziba, és 2 órán keresztül szórakoz.
Így van.
Tehát úgymond a szórakozásért az teljesen bevett dolog társadalmilag, hogy koncertért is fizetünk pénzt.
Így van.
A koncert, a moziért, színházért, tehát ez mindegy ilyen fix időben meghatározott élmény, ami egyszer történik meg az életedben, és kifizeted érte azt a pénzt, amit jónak ítélsz. És akkor megnézzük, hogy a társasjáték árát, hogyha elosztjuk azzal, hogy hány játék alkalom van benne, vagy akár egy főre levetít, vagy hány embernek adott élményt, akkor azért bőven mozi egy. Az a célunk, hogy egy mozi egy ár alatt érkezzünk meg.
Uh-huh. Igen, játékkal. Igen. Hát valóban, tehát hogy egy, mit egy master a formálással, most nem tudom, 15 000, 16, most nem tudom, hol tart árban, mert ugye elég rég vettem a saját példányomat, de ha beleraksz 30-40 játékot, akkor azért az már sokkal barátibb, főleg a 2-3-4-en is játszatok, tehát.
Igazából a társasjáték az akkor hozza vissza az árát, nem amikor eladod drágábban a KSS verziódat, hanem szerintem akkor hozza vissza az árát, amikor tényleg sokat játszol vele, sok élményt
és ad. És élményt ad, így van. Így van, így van. A játékosok ezt keresik, a gyűjtők, mondjuk azt, hogy az asztali, vagy az polc prezenzt, meg azért játékosok, meg az élményt belőle.
Nem mondtam, hogy játékélmény. Nekem az is élmény, hogy ránézek a polcra, és boldog vagyok a gyűjtemény miatt.
Elfogadom, elfogadom.
De valóban a játékélmény az, ami sok ismételt, és emiatt nagyon nem mindegy, hogy mennyire újra játszható játékot veszünk, vagy például a legacy játékok. Ott tényleg élmény. Kilóra meg lehet számolni azt, hogy egy Pandemic Legacy 12 000 forint, vagy nem tudom,
10. Most már több, igen, 15 inkább.
12 egyórás játék alkalmad lesz benne. Tehát, hogyha 4-en játszatok, akkor játékosonként az 250 forint egy órára levetítve a játékélmény, tök jó. Olcsó, mint a mozi. És szerintem ugyanolyan szórakoztató.
Így. Egyébként volt olyan játék, amit úgy vettem meg, hogy tudtam, hogy kivel fogom játszani. Tehát megláttam, és azt mondom, hogy ez az a játék, amit én tudom, hogy kivel tudok majd játszani. Nem, nincs benne sok játékülésünk sajnos, egy ilyen 5-6-7 talán, de egy 4,5 órás játéknál ez annyira azért nem probléma. A másik, amit akartam mondani, hogy a tudatos vásárlás része, amikor úgy megyek be, hogy egy X játékért megyek be. Én a BGG kommentekre szoktam rámenni, és nagyon fontos, hogy melyikekre. Tehát az ugye a BGG-n mindenki értékel a játékokat, én is, kommentet ritkán írok. Viszont sokan lelkesen beírogatják, hogy mi a véleményük az aktuális játékról, és a 9-8-akat, főleg a 9-eket szoktam elolvasni a pozitív oldalakról, hogy kinek miért tetszett. Nem a 10-eseket, a 9-eseket.
Tegyük hozzá, tette azokat a véleményeket nézed, ahol van szöveges is a szám mellett.
Így van, így van.
Aki nem tudna, a BGG-n tudsz adni egy számot, 1-10-ig, meg mellé tudsz írni bármit.
Így van.
És lehet szűnt is az alapján, te csak most azokat a véleményeket szeretnéd látni, ami 5-nél magasabb, és mellé van vélemény
így
szöveges.
Van. Így van. Tehát lényeg az, hogy én ezeket szoktam nézegetni, tehát a review-kon kívül, a review-t azt másért nézem. A review-t azért nézem meg, hogy megnézek a szabályokról pár szót, tehát ugye ezt csinálja Zoli is, ki olyan review-kat csinál, hogy a szabályokra egy általános értelmezés, és akkor...
Ez nagyon érdekes. Én azokat a részeket mindig áttekerem. De azért, mert nekem saját igényem, hogy felfedezzem a szabályt. Tehát én olyan ember vagyok, ez most az én személyiségjegyem, hogy... Nem magyarázom nekem senki szabályt, majd én elolvasom, és
egyébként ezt jellemzően én is áttekerem, akkor, amikor játékról effektív véleményre van szükségem, és nincs időm végignézni a 20 perces vagy 15 perces videót, hanem csak a, tényleg csak a reviewernek a személyes véleményére vagyok kíváncsi, akkor én is természetesen áttekerem az elejét, meg a végét nézem csak meg. Viszont néha hasznos, hogy lássam, hogyha nem is nem láttam a játékról semmit, aha, akkor azért jó az, hogy oké, akkor ez így néz ki, akkor itt ilyen mechanikák vannak, stb. Tehát ez erre nagyon hasznos. Ez egyik fele. A másik fele, hogy a BGG kommentek között mondom, a 8-asokat és főleg a 9-eseket szoktam megnézni, hogy akik imádják a játékot, ugyanis nagyon ritka az az ember, aki imádja a játékot és 10-est ad rá. Tehát a 10-esek többsége vagy hype, vagy személyes kötődöttség, tehát mit tudom én, playtester volt, ismerőse az az ember, aki a játékot fejlesztette, stb. Valamilyen okból rakja oda a 10-est. A 9-esek viszont általában az őszintébb rajongók.
Hallgassátok majd vissza azt a Tabletalk adást, ahol Masuval a BGG-ről beszélget Józsi és Zoli, mert szerintem én azért nem nézek BGG szavazatot, mert nem tudom, hogy egyébként az, aki odarakta azt az egyest, azt a tízest, és még le is írta, hogy miért, az hány alkalommal játszott azzal a játékkal.
Igen, igen.
És ugyanúgy elkezdik megjelenés előtt leszavazni a játékot azért, hogy balanszolják a 10-es szavazatokat.
Igen, igen.
Elkezdik
igen.
leszavazni a játékot azért, mert egyébként a kiadó valamit rosszul csinált.
Vagy, vagy elrontotta egy rendelésüket, stb. Stb.
És a játékot, aminek egyébként jó, van köze a kiadóhoz, de egy játék minőségét nem érték, de ez ugyanaz a filmeknél is, leszavaznak egy filmet azért, mert a színész mondott valamit, vagy nem néznek meg egy filmet. Tehát nem tudják szerintem a BGG felhasználók, nehéz elválasztani egyébként ezeket a brendeket, hogy most ez a, az a szavazat valóban csak a játékról szól, az a 8-as, vagy az a 9-es, vagy akár az az 1-es. Vagy azt én a szerzőnek adom valójában, vagy a kiadónak adom. És engem felhasználóként a játék érdekel.
Persze, így van. Ezért mondom, általában a 8-as, 9-eseket nézem, mert ott ez ritkább. A 10-es között rengeteg ilyen van, a 10-es, 1-es ugye pont ezért. A negatívokat meg jellemző a 4-eseknél szoktam nézni. Tehát akinek nem tetszik a játék, és őszintén nem tetszik neki a játék, az nem 1-est ad, nem, nagyon ritkán ad 2-est, 4-est ad. Hogy nem tetszik nekem az a játék, mert ez egy nem jó játék, és akkor leírják, hogy miért. Meg lehet nézni egy nagyon jó példáiként a Twilight Imperium erre, az egyik legjobb, ugye ez egy nagyon jó játék, és nagyon kevesen mondják, hogy nem jó játék, és meg lehet nézni, hogy a 4-es szavazatoknak a döntő többsége arról szól, hogy hosszú. A döntő többséget. Tehát nem azt mondják, hogy figyelj, imbalanced, és a mit tudom én, a hakan az túl erős. Nem, hosszú a játék, és ennyi az egyedüli problémák, ezért adnak rá 4-est. És ezek fontos információk tudnak lenni ám egy játékválasztásokon. Igen, ha ezeken engem nem zavar, akkor hajrá. Úgyhogy én ezért nézem meg a kommenteket, mert egy jó alapot tudnak. Úgyis én fogok dönteni, de ez nekem segít.
Egyébként a tudatos vásárláshoz egyébként ez kell elsősorban, pénz mellett idő.
Igen.
Azért utána járni egy játéknak az, ha nem is hosszú órákat, de legalább egy fél-egy óra. Hát eleve megnézni egy ilyen videót, amit mondtál, hogy mennyi időd van. Emiatt nagyon nem mindegy egyébként, hogy milyen tartalomgyártót választasz. Vagy ha valóban nincs időd elolvasni a szabályt, vagy megnézni a játékot, akkor tényleg jó az, amit mondtál, hogy nem csak véleményét mondjál, hanem be is mutatja neked a játékot, majd ha azt az egy darab 20 perces videót van, csak időd megnézni arról az egy darab játékról, akkor jó az, hogyha így megvan csomagban.
Igen, igen.
De én személyesen, hogyha már 10 000 forintnál többet elköltök, akkor úgy vagyok vele, hogy rakjam bele azt a munkát. Meg nem is a pénz, hanem tényleg a játékélmény. Tehát én ezzel a játékkal remélhetőleg órákat fogok eltölteni. És ezt nagyon meg kell gondolnom, hogy a pénz mellett az idő a másik legértékesebb erőforrásom, és hogy tényleg most valami olyasmire úgymond befektetek időt azért, hogy utána az elkövetkező 4-5 órányi időm az jó legyen. Ez tipikusan az, hogy a Twilight Imperiumra visszatérve tud, hogy az egy 4-5 órás játék, és
inkább 6-8-10, de igen.
Igen, és az egy zseniális 6-8-10 óra.
Így
annak,
van.
Aki ezt szereti, meg annak, akinek ez való.
Aki rá tudja szállni azt a napot, délutánt, stb. Így van.
És érdemes egy fél órát arra fordítanod, hogy most 6-8-10 órát végig szenvedj, vagy 6-8-10 órát végig érez magad.
Így van.
És hogy ezt így tud. Tehát, hogy időt fordítasz arra, hogy utána időt spórolj meg magadnak, vagy ne.
Így van, így van. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, vagy az jutott eszembe, hogy, és akkor itt előjön a table presence is, tehát hogy amikor ott lesz az asztalodon, akkor milyen, ez, te beszéltél erről, ez nekem nagyon megtetszett, hogy egy játéknak legyen table presence-e. Ugye Festávnál itt jelenik meg ugye az etető torony, a, te említetted, hogy a Marsnak ugye a nagy pakli kártya, de ugye itt van a Shogunnak a kocka toronya, vagy a Cash and Guns-nak ugye a szivacs pisztolyai, tehát hogyha ezek az élmények szimpatikusak számodra, akkor ez is egy előmozdító lehet, hogy egy ilyet szeretnél. Vagy ugye a másik téma az artwork, tehát ugye a grafika. Mert ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy szeretjük a szép grafikájú játékokat, és bár ízlésekről nem vitatkozunk, tehát attól még, hogy nekem nem tetszik egy adott játék, mert nem szép, nem tartom szépnek.
Én is.
Nem az inisre gondolok egyébként, hanem a rútra, de attól még lehet egy jó játék, és de lehet, hogy én például a rútot azért nem bekeltem Kickstarterre, mert nem tetszett. Viszont egy nagyon érdekes variable player power játék.
Meg aszimmetrikus. Le is tegyük hozzá, akkor, tehát nem tetszett, ahogy kinézne maga
így
a játék.
Van. Így van.
Nem tetszésnek több foka van, nem tetszik a kiadó, mert rossz élményem van, nem tetszik az, hogy egyébként ebben milyen játékmechanizmusok vannak, vagy nem tetszik az, hogy egyáltalán kinéz.
Így van. Mert attól még, hogy egy játék nem tetszik, attól, mert mint grafikailag, attól még lehet nagyon jó játék. Legjobb példa talán erre a régi Brass. Tehát az eredeti Brass Lancashire, ami most akkor még csak Brass néven futott, ami hát ilyen sötét, ilyen nagyon ilyen sima, de ettől függetlenül egy baromi jó kis helyen lévő, tehát ilyen szűk területen mozgós, iparfejlesztős játék.
Úgy vagyok vele, hogy annyi játék van, és nekem már nincs időm a csúnya, de jó játékokra.
Így van. Tehát az a helyzet, hogy nagyon fontos a grafika, tehát ha megnézek egy dobozt, akkor igenis szeretném élvezni azt a grafikát, tehát hogy mit egy Everdell-nél, amit még sajnos nem volt időm kipróbálni, vagy lehetőségem rá, vagy akár egy eladlak, ahol egy kis cuki, én nagyon örülök neki, hogy az új eladlak változatom van meg, nem a régi, mert az eredeti eladlakban is nagyon szépek a ingatlanok, de nem annyira szépek, mint az új változatban, úgyhogy ezért is örülök neki, hogy az van meg. Tehát, hogy igenis szempont az, amikor leveszek egy polcról egy játékot, ez főleg amikor fizikailag a boltban ott vagyok, hogy megnézem, hogy szép grafikái vannak, de a Kickstarter kampány oldalakon is nagyon fontos az, hogy lássam azt, hogy milyen grafikája van a játéknak, hogy ez nekem kell, nem kell. És egyébként nagyon fájó volt, mert a Midara tényleg gyönyörű, a reprintet viszont úgy döntöttem, hogy nem vállalom be, mert nem árértékben. Klasszikusan a gyűjtőjé nem azt mondta, hogy ez kell, de nem akartam kifizetni érte 40-50-60 ezer forintot.
Szerintem itt kell most egy rövid Kickstarter körképet tartanunk, ugyanis azóta újra megnéztem a kást, és egy kampányt elfelejtettem megemlíteni legutóbb a Kickstarter körképről. Ez pedig a Sleeping Gods, az a alvó istenek. Hallottál róla, vagy bele?
A képet láttam róla, hogy így jön föl egy ilyen Godzilla-szerű szörny, és így viszi el a hajót. Tehát vinné el a hajót.
Igen. Ez a játék Ryan Locott játéka a Red Raven Games-től, aki egyszerre illusztrátor és játéktervező, tehát olyan munkákat tett le, mint a Above and Below, meg a Near and Far. Tehát, hogy ő tényleg a vizuális és játékélmény egyszerre annak a mestere, úgyhogy ezt mindenképpen most úgy gondoltam, helye van megelemíteni. És egész jól teljesít Kickstarteren.
Igen, arra emlékszem. Én nézegettem, engem annyira nem. Az a helyzet, hogy én az előző kettőt, a Above and Below-t és a Near and Far-t se nagyon foglalkoztam vele. Hát ők nagyon jó játékok.
Narratív játékok, igen, azt tudni kell, igen, róla, igen. Aki semmit nem tud róla, ezek történetmesélésről szólnak elsősorban. Tehát, hogy a Sleeping Gods is, kapsz egy ilyen kis 100 oldalas sztori füzetet, és egy ilyen atlaszt, amit lapozgathatsz, és követheted rajta a hajódnak az útvonalát, és kampányt játszol végig.
Érdekes. Ez egy nagyon jó ötlet. Tehát azt mondom, hogy nézzetek utána, és legilyesmitéteket érdekel. Szóval az a helyzet, hogy nagyon sok mindenről beszélgettünk itt a játékvásárlás kapcsán. Én, amikor összeszedtem a gondolataimat, akkor sokkal inkább a fizikai megközelítés jutott az eszembe, végül Balázsral inkább a pszichológiai, elméleti síkon maradtunk főleg, bár beszélgettünk ugye sok mindenről.
És milyen fizikai rész van még, mármint ilyen
igazából csak esetleg részletesebben fejtettem volna ki a komponensek minőségével, a táblával, illetve most ugye végén ugye a grafikával kapcsolatos eszmefuttatásaimat, de igazából beszélni mindegyikről beszéltünk, tehát nem maradt ki semmi.
Szerintem a fizikai komponensekkel az a legnagyobb nehézség, hogy nagyon jó, nem ritka, de simán veszel úgy játékot, hogy hogyha még utána is jártál, hogy nem látod soha fizikai valójában lepakolva az asztalra. Tehát úgy, hogy nekem a fizikai élmény az akkor az igazi, hogyha ott van előttem kipakolva. Tehát még hogyha videón is nézem, az sosem lesz ugyanaz, mint valójában, fizikai valójában látni a játékot. Ezért szeretem nagyon a rendezvényeket, legyen az a társasjátékok ünnepe, vagy a Gen-Con. Nem sok a különbség a kettő között egyébként, azt leszámítva méret. És hogy ott tényleg, hogyha csak végig sétálsz, az egyik kedvencem, és csak így nézed, hogy a kipakolt játékokat, még hogyha nem is tudod, hogy az micsoda. Főleg a table presence is kapcsolódik ehhez, hogy mi az, ami így megfog, vagy megtalálja a figyelmedet, vagy hogyha már csomót hallottál egy játékról, na, hogyan néz ki valójában? Tehát az tök a boltoknak is azért nagyon, azok a boltok a legjobbak szerintem, aminek van helyük arra, hogy tényleg kipakoljanak játékokat, és mutogassák a vásárlóknak őket.
Igen. Mert nagyon nem mindegy, hogy hogyan néz ki, hát ugye, mint egy fotoszintézisnél is például ugye a fákat, ahogy lehet ugye, csodálni. Vagy ugye a Death May Die-nak ugye az óriás lilás figurája, ami külön oda volt írva, emlékszem, néztem a képeket róla, mert úgy nem voltam kint tavaly eszemben, hogy oda volt írva, hogy tessék, itt van, így fog kinézni, ekkora lesz, nyugodtan fotózzad.
Nagyobb, mint egy gyerek. Vagy például a Planetnek a dodekaide kockái, tehát hogy azt a játékot muszáj szerintem megmutatni valakinek mielőtt. Tehát doboz alapján nem fogod, vagy még egy videó alapján, az nem ugyanaz, mint a kezedbe fogni konkrétan azokat a gömböket.
Így.
Gömb.
Hát dodekaider. Tehát 12 oldalú. Nagyjából szerintem most ennyi, tehát ez a klasszikus nem befejezzük, hanem abba hagyjuk beszélgetésről. Szerintem tudnánk még egy fél órát, órát biztos beszélgetni, de most szerintem legyen elég ennyi. Írjátok le kommentben, hogy ti hogyan választodok társasjátékot, tehát mi az, ami nektek a legfontosabb. Ha esetleg több dolog van, akkor írjátok, hogy nyugodtan hosszabban. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre.
Hogyan hozzátok meg azt a döntést, hogy megvesztek egy játékot? Ez nagyon tanulságos is egyébként, hogyha egy végig gondolod saját magadnak.
Igen. Érdemes ezen a folyamaton végigmenni. Úgyhogy köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
Sziasztok!